17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani, ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott, bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Fly Dubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott, fogalmazott a miniszter. Az élelmiszer árak kordában tartásához a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online árufigyelő rendszer is hozzájárul, ezt közölte a versenyhatóság a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A versenyhivatal a KSH adatait felidézve kiemelte, februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt pedig átlagosan 0,1%-kal emelkedtek. Legutóbb 2016 végén csak nem 10 éve mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon, fogalmaz a közlemény. A Gazdasági Versenyhivatal emlékeztetett, a kormánnyal való együttműködésben 2023. július 1-én indították el az online árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termék kategóriával. A korábbi megállapítások szerint az árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10% ponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online árösszehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében, 2026 elején pedig Ausztriában is felmerült egy a magyarhoz hasonló online árfigyelő rendszer elindítása, írja közleményében a Gazdasági Versenyhivatal. Szeptember eleje óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített Strada használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobil parkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz, így fogalmaz közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat, fogalmazott az államtitkár. A digitális állampolgár mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Közleményük szerint a szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-e volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására. Ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a tendőikkel kapcsolatban. A DAP előnyei között a közleményben megemlítették, hogy az ügyfelek a DAP mobil alkalmazás segítségével léphetnek be a szolgáltatók felületeire, így nem szükséges külön regisztrálniuk, és a meglévő regisztrációjukat is összekapcsolhatják a digitális állampolgárságukkal, így egyszerűbb a belépés, a hitelesítést pedig megkönnyíti a DÁP által már ellenőrzött személyazonosság, közölte a Digitális Magyarország ügynökség.
Az időjárásról.
Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 15-19 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Elsőként a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában jó pár éve működő, a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló részleget ismerhetik meg, ahol a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. A részletekről Németh Laura, a KAMASZ szakasz kognitív viselkedésterápiás gyermekközpont részlegvezetője mesél majd rádiónknak.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk. Mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk. Szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
De szó lesz az áltudományokról is, hogy vajon miért ennyire sebezhető a ma embere. Milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, valamint hogy milyen a kémia és az áltudományok kapcsolata. A kérdéseimre dr. Sipos Pál kémia professzor próbál majd válaszolni.
Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségén az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. A világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek, sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek. Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. Tehát borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció is, most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek. Én nem azt mondom, hogy a mai fiatalok, a most fölnövekvő generáció az akár csak egy kicsit is gyengébb képességért kell bírani, mint az előző, hanem egyszerűen ők másképpen okosak.
Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van. Semmi lehet nekem minden, mint a jég, hogy olvad le ittben, a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemerem, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok,
mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benne, a szavakon túl és a falakon minden. Nekem kék a szívem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Több mint 5 éve segítik a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központban az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak. Németh Laura részlegvezető klinikai szakpszichológus elmondása szerint a technikák elsajátítása játékos formában élmények útján történik, élményterápiás elemek felhasználásával, amelynek köszönhetően egyszerűen a gyermekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülmények és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk.
Milyen pszichés viselkedés problémákra kell gondolnunk?
Igen, mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk.
Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a COVID óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a serdülőkre.
Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem időközönként mennek és kezelik őket?
Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk 3 pillérre épül, az egyik ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzeletbeli szerszámosláda, de a másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszerszemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
És olvastam, hogy van terápiás szabadulószobájuk. Ez mit akar?
évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, ezek problémaspecifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor a hét végén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal. Tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabadulószobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják meg oldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeutában.
Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta korkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már önmagában csökkenti a szorongást. És egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, és már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát, hogy nagyon sok gyerek azért, főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és a kényszeresek között is van, ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy így gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen ridegebb közöttem.
Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsi kortól kezdve, tehát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulatkezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből a nehézségeik.
Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hatnak ezek a viselkedésterápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD ADHD, az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák is erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
Nem, tehát ez a 8 főt, minden igen. Héten 8 gyermek vesz részt a csoportjainkban.
És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
Szakembergárda, vannak elegen?
Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen itt lesz velünk majd az éterben dr. Sipos Pál kémia professzor, aki többek között olyan kérdésekre próbál majd válaszolni, hogy milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, és vajon miért ennyire sebezhető a ma embere.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, ezen belül a sütőipari lisztes árujé a legnagyobb mértékben 12,6%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3%, a húskonzervé 26,9%, a vajkrémé 19,8%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8%, a külföldi üdülés 18%, a belföldi üdülés 10,2%-kal. A jelentés szerint a háztartási energiáért 4,2%, ezen belül a vezetékes gázért 10,8%, az elektromos energiáért 2,3%-kal többet kell fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi Beruházási Hitelmax Plus és Agrár Széchenyi Beruházási Hitelmax Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a tárca. Eszerint a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1 milliárd 400 millió forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítését, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitás bővítést vagy akár új telephelyek létrehozását, írja a közlemény. Március 18-áig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra. Jelenleg mintegy 476 ezeren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A választás.hu oldalon olvasható tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely államokból érkezett a kérelem, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kéri az értesítést a névjegyzékbevételéről. Eszerint a már névjegyzékbe vett 476.856 választópolgárból legtöbben romániai, illetve szerbiai értesítési címet adtak meg a regisztráció során. A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell a Nemzeti Választási Irodánál, az iroda ezután levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot a választópolgárhoz, aki a voksát levélben adhatja le. Aki előzőleg már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi regisztráció 10 évig érvényes. A regisztrációra március 18-áig van lehetőség. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben és csak országos pártlistára szavazhatnak. Március 28-án kezdődik a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egyidőben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vakcina tartalmú csalétkek szúrása kis repülőgépekről történik a déli és keleti vármegyék érintett területein. A lakott sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. Magyarországon a veszettség fő terjesztője a több mint 50 ezer egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett veszélyes a házi emlős állatokra és az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott, írja a közlemény.
az időjárásról.
Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként záporzivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 15-19 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egyre jobban terjednek az áltudományos nézetek. A homeopátiától kezdve a mindenféle alternatív gyógyászaton át a mágikus gyógymódokig. Szakértők pedig attól tartanak, hogy a tudomány ellenesség terjedése a nyugati civilizáció vesztét fogja okozni. Dr. Sipos Pál kémia professzor hobbiból kezdett el foglalkozni a témával. Elmondása szerint minden természettudománnyal hivatásszerűen foglalkozó embernek valamilyen szinten reagálnia kell az áltudományok kihívásaira. Úgy véli, a legfontosabb ellenszer az ismeretterjesztés.
Az kezd lenni, én úgy gondolom, a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben ringathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését. Túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének, mert az áltudományok azok meg azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor azt tessék elhinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik. Az áltudomány viszont éppen ebből él.
Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
Igen.
Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. Tehát borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció is, most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek.
Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanárképzés az bizony, meg általában a természettudományos tanárképzés is most azért elég a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felvértezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék fel őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért eléggé aktuális gond.
És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond. Tehát például a kémia tudással, mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárás jelentés. Hát én látok egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán, hogy meg föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Az még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaz-e vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már nem az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
Hát igen, ez azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előny az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
Igen.
És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felvön az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok benne a hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az még veszélybe kerül.
Van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő, én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban, akkor tulajdonképpen az ég világon minden vegyi anyag. Tehát a bennünket körülvevő természet az anyagokból áll, és az anyagok ezek vegyi anyagok. Tehát nincs olyan, hogy vegyi anyag, meg nem vegyi anyag. Ilyen nincsen. Most az a baj, hogy ehhez a szóhoz, hogy vegyi anyag, ehhez egy csomó negatív gondolat, meg egy csomó rossz dolog kapcsolódik. Ugye? Legalábbis a köztudatban. Most ezt kellene valahogy föloldani, mert nincs ilyen, hogy jó anyag, meg nincs ilyen, hogy rossz anyag. Nincs ilyen, hogy veszélyes anyag, meg veszélytelen, hogy az égvilágon minden olyan veszélyes a maga módján. Hadd mondjak egy nagyon banális példát. Hogyha valaki együttő helyében megiszik 6 liter vizet, ivóvizet, az halálos. Mert hogy körülbelül az ivóvíznek, hogyha szájon át, akkor 6 liter a letális dózisa.
Igen.
Hát minden anyagnak van olyan mennyisége és olyan adagolási módja, amelyen az emberi szervezete káros lehet, tehát már is átkerül a vegyi anyag kategóriába, legalábbis ebben a rossz értelemben. Egyszerűen el kell azt fogadnunk, hogy a világ, a bennünket körülvevő világ az anyagokból áll, és ezekkel az anyagokkal meg kell tanulnunk bánni. Abban az esetben tudunk megtanulni bánni velük, hogyha tudjuk, hogy az egyik vagy a másik mire jó, mire nem jó, mire szabad használni, mire nem szabad használni. Hol vannak a korlátaink, például egy anyag használatánál. És ha ez megvan, akkor nem lesz a kémia egy olyan veszélyekkel teli teret, mint ami ennek messziről kinéz. Egyszerűen csak ismerni kell azt az anyagot, amivel dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj. Van egy olyan hallgató típus, bekerülnek nagyon sokan vegyészként az egyetemre, akik imádnak robbantgatni. Na most hát ennek nem szoktunk örülni, mert hát azt tudjuk, hogy például van a laboratóriumban található vegyszereknek van egy olyan csoportja, ami, hogyha bizonyos kombinációba összekeverjük őket, akkor az fölrobban. Na most hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Hát úgy, hogy tudjuk azt, hogy mi az a kombináció, amit el kell kerülni. Mi az, amit nem szabad csinálni vele, melyik az az anyag, amit nem szabad hegíteni például, mert fölrobban. Az okos megyész az nem akkor robbant, amikor az anyag akar robbanni, hanem akkor, amikor ő akar, ha egyáltalán akar. Én nem szeretek egyébként robbantani a maga részéről, de például ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokaknak a hadipar, a rakéták, meg a robbanóanyagok jutnak az eszébe a kémiáról. Igen, a kémiának van egy ilyen ága is. Az egy sajnálatos dolog, hogy háborúk vannak, voltak és lesznek, de maga a robbantásnak az előidézés az mindig csak tudatosan szabad, hogy bekövetkezzen, és semmiképpen nem véletlen szerint, mert abból mindenféle tragédiát tudnak jönni.
Akkor viszont én így a beszélgetés végén visszacsatolnék oda, hogy valahol az oktatásnál kezdődne el ez az egész. Tehát egyrészt ugye természettudományos tantárgyak tanításának, oktatásának a presztízsét kellene valahol visszaállítani, mert mumusként tekintenek ezekre a tantárgyakra a gyerekek, holott én úgy gondolom, hogy lehet fizikát, kémiát, matematikát úgy is tanítani, hogy azt szeressék a gyerekek, és érdekes legyen a számukra.
Hát igen, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok apró munka van még hátra nekünk is, meg a tanárkollegáknak is, meg az egyetemi oktatóknak is. Egy olyan történetet hadd meséljek már még el, hogy a 60-as években például a debreceni vegyészeti szakközépiskolába, vegyipari szakközépiskolába 10-szeres volt a túljelentkezés, mondom 10-szeres. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as években a szülők azok azt gondolták, és jól gondolták, hogy ha a gyermeküket vegyésznek adják, akkor azzal egy biztos megélhetést adnak a kezébe. Egyébként a 60-as éveket szokták a kemizáció korának is nevezni. Hát aztán utána jött az ellencsapás, ugye kiderült, hogy például mondjuk a DDT, ugye ez a rovarölőszer, ez egy rendkívül nehezen lebomló anyag, és aztán kiderült, hogy a környezetvédelem az egy mennyire fontos dolog. Tulajdonképpen a kémiának, meg a természettudományoknak ott az ártott nagyon sokat, hogy kiderült, hogy azokra a dolgokra, amikre választ várt az emberiség, egyértelmű és megnyitható választ, azokra a természettudományok nem tudtak olyan egyértelmű és megnyitható választ adni, mint amit elvártak volna, mint amit a közgondolkodás elvárt volna. Tehát most tartunk ott, hogy a kémiát inkább elutasítják az emberek, vagy általában a természettudományokat is, mint mondjuk a 60-as években. Nemrég volt egy felmérés Magyarországon, az emberek 40%-a kemofób, tehát fél a kémiától mondjuk így. Most, hogyha valamitől félünk, hát azzal egyetlen egy megoldás az, hogyha megpróbáljuk megismerni. Ugye? Ha megismertünk valamit, és tudjuk kezelni, ebben az időben már a félelmeink azok nagy valószínűséggel el fognak múlni. Most éppen ezen dolgozik szerintem a világtudós társadalma, vagy legalábbis akik a tanítással foglalkoznak, hogy próbáljuk ebbe az irányba terelgetni a fiatalokat, meg hát az idősebbeket is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Sipos Pál kémia professzor mesélt az áltudományokról.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. S ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött. Sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén. A tábor tűz, szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk élsz. Ma újból ezen élsz. Úgy van, ahogy még volt. Egy dal, és te újra mellém ülsz. És lobog a tábor tűz, szél beleparolt. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. érted rég a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív még. Ott ég ez a tűz, egy gör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen én. Hogy rég volt egy dal, s te újra mellém ülsz, és rúgod a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a volt.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.